Zajzon Zsuzsannával beszélgetek, az Edunium Egyesület elnökével. Köszöntelek, Zsuzsa! Mesélj nekünk arról, hogy hogy is volt ez a norvégiai utazás, hiszen úgy tudom, hogy ez egy folyamat volt, tehát nem egyből Norvégiában szálltatok le a gépről, hanem végigmentetek Európán.
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Valóban Norvégiába utaztunk, Norvégia már régóta a bakkancs listánkon szerepelt, és végre sikerült eljutni oda is. Mi 11 néhány éve lakókocsival járjuk Európát, és mindig arra gondoltunk, hogy Norvégia olyan messzi van, hogy lakókocsival talán nem érdemes neki indulni, és a múlt nyáron igazából nem volt úti célunk, és jött egy hirtelen ötlet, hogy hát akkor menjünk el Norvégiába, és próbáljuk ki a lakóautót ez alkalommal. Ugye a lakókocsi, amikor húzza az autó maga utána, a lakókocsit, a lakóautó pedig egybe van az autó és a lakórész is. Arra gondoltunk, hogy egy kisebb utat vállaljunk be, tehát Malmöbe bérelünk egy lakóautót, amivel bejárjuk Norvégia dél-keleti részét, és Malmöbe pedig elutazunk autón, nem repülőn, mert mi a lakókocsival megtanultuk azt, hogy nem mindig a cél a legfontosabb, hanem az oda vezető út rejt igazi kincseket. És így tettük ezt most is, hogy a Malmöig átutaztunk több országon. Az út során pontosan 7 országot érintettünk, és több mint 7000 kilométert tettünk meg. Elsőként Magyarországon keltünk át, itt Szentendrén álltunk meg, az egy csodálatos kisváros, én úgy gondolom, hogy a hallgatók nagy része ismeri ezt a csodálatos kis ékszerdobozt a Duna partján. Itt egy napot töltöttünk el a barátokkal, és utaztunk Németország fele. Itt a célállomás Dresda és Potsdam volt, hiszen két gyönyörű város. Dresda 100 ország fővárosa, Európa talán egyik legpompásabb királyi udvarának székhelye volt. Aki ide utazik, nem kerülheti el, hogy meglátogassa a Zwingert, hiszen ez egy gyönyörű épület együttes, önmagában látványos, de hát még ott vannak az különböző épület szárnyákba berendezett gyönyörű kiállítások, tudományos festészeti kiállítás, és az én kedvencem a porcelánok. Itt Japán és a meissen-i porcelánokat lehetett megtekinteni. Számomra egy picit díszesek, túl díszesek a japán porcelánok, de hát igazán kifinomult munkákat lehetett itt látni, és hát nagy örömünkre felfedeztünk egy kis porcelán figurát is, amely a vitéz kötéses magyar huszárt ábrázolta. Ha már Dresdában jártunk, akkor természetesen meglátogattuk a Frauenkirchét, amely Németország egyik legszebb, talán legjelentősebb 18. századbeli evangélikus temploma. Ugye Dresdát 1945. februárjában porig bombázták, és érdekes módon ezt a templomot sokáig romosan hagyták, mint egy mementóként, a világháború mementójaként, majd pedig a 2000-es évek elején újították fel, és szentelték fel. Érdekes, hogy gyerekkoromban, amikor ott jártam, és hát az a világ volt, amikor nagyon ritkán lehetett kijutni külföldre.
És addig lehetett menni.
Pontosan Kelet-Szlovákián keresztül, akkor még ugye Kelet-Németországi lehetett menni, és akkor még nem volt felújítva, most pedig teljes pompájában láthattuk, ez is egy nagy élmény volt. Azon kívül persze meglátogattuk a Szentháromság székegyházat, az operaházat, a királyi palettát is sétáltunk Dresda utcáján, az is nagyon jó hangulatú, az Elba partján természetesen. Viszont Dresdától 60-70 kilométerre található Szász-Svájc, ez egy természetvédelmi terület, pontosan Németország és Csehország határán található.
Nem Svájcban?
Nem, ez Szász-Svájc, pontosan ezért így van a neve is, egy csodálatos sziklaformációiról híres vidék ez, egy fenyvesekkel borított dombos vidék, ahol kiváló túróútvonalakat talál az oda látogató, de itt egy kihagyhatatlan látványossága már a 16. században említett Basté híd, amely 76 méter hosszúságú, és ha ide felmegy az ember, akkor gyönyörű kilátás varázs gyönyörű panoráma nyílik ki a szem előtt, az Elba vidéke, valamint a Mardelle völgy szikláira van rátekintés. Hát mi is bevetettük magunkat ebbe a szikla rengetegbe, hiszen csodálatos útvonalak vannak képítve. Egyesek elég nehezek, hiszen láncokon kapaszkodtunk felfele létrákkal, de nagyon jól ki van építve, de minden fáradalmat megért, hiszen felérsz a szikla tetejére, és olyan látvány fogad, ami páratlan, hiszen ugye a völgyben, vagy inkább egy medencében nagyon sok gomba módjára nőnek ki ezek az érdekesebbnél érdekesebb sziklák. Nagyon-nagyon szép, mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el, aki szereti a kirándulásokat természetesen. Innen indultunk tovább Potsdamba, amely szintén gyerekkori élmény fűz hozzá, hiszen úgy emlékszem, kicsi gyerek voltam, és hát kicsit beteges, egy meghűlésen lehetett, és olyan nehéz volt, olyan nagy volt ez a kastély, meg a kertje. Hát valóban nagy és impozáns, most is egyetértek ezzel, hogy egy nagy kiterjedésű, impozáns építmények, kastélyok, ugye érdemes meglátogatni az új palotát is, meg az oranzserét, a borházat, a gyönyörű kis botanikus kertet, meg hát színpompájába látni ezt a csodálatos kastélykertet, ez is nagy-nagy élmény. Innen indultunk Németországból tovább Dániába, ugye át kell kelni a Baltit, vagyis mi azt választottuk, hogy a Balti tengeren hajóval keltünk át, de egy rövidebb utat, mert én nem vagyok a hajózásoknak nagy híve, de valóban csodálatos. Egy kompal. Egy másfél órás út volt, gyönyörű napsütés, tehát gyönyörű látvány volt, csillogott a víz, és minden percét végül is élveztük. Átjutottunk Dániába, itt már a szokásos szélforgók fogadtak, és innen igazából már a hidak, a vizek világába értünk, hiszen innen tovább már mindig a víz kísérte végig az utunkat. Itt Dániában, Kopenhágától nem olyan messze, egy kis vidéki településen álltunk meg, egy kempingben.
Épp pedig... ezt akartam kérdezni, hogy mindenütt a kempinget kellett keresni, nem?
Kempinget volt, ahol foglaltunk külön szállást, például Dresdában, pedig kerestem azt a kempinget, ahol gyerekkoromban jártunk, de nem találtam meg. Itt egy kempingben aludtunk Dániában, ami nagyon érdekes volt, hogy most nem a lakókocsikban aludtunk, hanem béreltünk egy kis házat, ami nem sokkal volt nagyon, mint a lakókocsi. Viszont ami itt érdekes volt, hogy megmártoztunk a Balti tengerben. Nem mondhatom, hogy fürödtünk, mert annyira hideg volt, hogy rajtunk
nyáron is,
és rajtunk kívül még két szemét láttunk ott fürödni, de elmondhatjuk, hogy megmártoztunk a Balti tengerben. Ez augusztus vége.
Igen,
de elég hűvös időnk volt végig, tehát majdnem mindvégig hosszú jobban jártunk, tehát mi a nyarat nem igazán éreztük. Aztán innen indultunk Malmö felé, de természetesen meglátogattuk Kopenhágát is, hiszen szerettük volna látni, hogy milyen a dán főváros, és valóban, ahogy hallottuk, rengeteg biciklis fogadott, mindenki biciklizett, sőt érdekes látvány volt az, hogy a tömbházak oldalához végig hozzá voltak támasztva a biciklik. Csak úgy le voltak téve, gyerekbicikli, háromkerekű bicikli, nagy bicikli, mindenféle bicikli, rengeteg.
Mindenkinek és, van, úgyhogy nincs ki ellopja.
Így van, egyszerű biciklik, de tényleg nem volt szabad hely a fal mellett. És itt egy nagyon érdekes célpontot választottunk, amit meglátogassunk, mégpedig egy hulladékfeldolgozót, ami gondolom furcsa, meglepő. Ellenben a Koppenhill az egy nagyon érdekes hulladékfeldolgozó üzem. Itt van egy látogatható magas épület, amivel lifttel lehet feljutni, nagyon magas valóban, és itt jön a meglepetés, hiszen amikor felérsz, gyönyörű kilátás, egész Kopenhágát láthatod, a tengert, a kikötőt, a nagy hajókat, és itt egy sípálya tetején találod magadat. Tehát az épület oldalához hozzá van építve egy sípálya, télen-nyáron lehet sízni, hiszen ez egy műanyag, ahogy mondják, sípálya. Ellenben, ha szeretnél, lejöhetsz egész végig Siléce, ha csak a feléig, onnan van felvonó, mintha sípályán lennél. Hát nekünk, akik nagy sízők vagyunk, szeretünk nagyon sízni, ez egy nagyon érdekes élmény volt, és hát ugye milyen érdekes, hogy lehet közel hozni az emberekhez egy hulladékfeldolgozó üzemet, sőt, még az épület oldalán egy mászófal is található, versenyeket szoktak rendezni. Nagyon-nagyon érdekesnek találtuk ezt a megközelítését, hogy hogyan lehet az emberekhez abszolút közelt hozni. Így van. Kopenhágából Malmö fele, ugye azért is választottuk egyébként ezt az utat, hogy mindenképp átkeljünk az Öresund hídon. Ez egy 7,88 km hosszú híd, ami alagútból mész rá a hídra, igazából Európa leghosszabb hídjaként emlegetik. Hát itt találkozik valahol a Balti-tenger és az Északi-tenger, és jut át az ember Svédországba, Malmöbe. Hát ez volt az egyik célpontunk, hiszen itt vettük át a lakóautót, és innen kezdődött a lakóautós kalandunk, de még maradtunk Svédországba egy éjszakát, hiszen a lakóautó délután, amikor átvettük, akkor egy kempingbe mentünk be, azért, hogy a lakókocsit, vagyis a lakóautót feltöltsük, hiszen ugye a lakóautónak van tusolója, van kis WC-je, van kis konyhája, és az ember feltölti a tartályt vízzel, akkor gyakorlatilag önellátó. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy Svédországban és Norvégiában egy nagyon jó infrastruktúrát alakítottak ki a lakóautósok, lakókocsisok, kempingezők számára, hiszen az applikációban láthatod, hogy hol tudott te az autót feltölteni tiszta vízzel, illetve leengedni az elhasznált vizet, kiüríteni. És ugyanakkor ebben az applikációban azt is látod, hogy hol vannak parkolók, hiszen nem kempingekbe állnak meg az emberek, hanem különböző parkolókba, a parkolókról véleményeket lehet olvasni, hány hely van körülbelül, és akkor el tudod dönteni, hogy az út során hol álljál meg. Innen tovább következett már Norvégia, tehát ez már a cél, itt volt az ideig vezető út, innen pedig következik Norvégia.
Akkor Norvégiával folytassuk. Hát az északi országokról mindenkinek a fjordok jutnak eszébe, de biztos még nagyon sok minden van. Ez is csodálatos, képeket is nézve csodálatos, de biztos van még nagyon sok minden.
Így van, a fjordok az, amit az embernek olyan hívogatóan hangzik, de a fjordok mellett csodálatos panorámákat lehet látni, és nagyon érdekes a norvég vidék. És ez volt, ami minket igazán megfogott. Elsőként azonban ugye Svédországból Oszló felé vettük az utat, ez egy monoton út volt autópályán, de itt is végig követett a víz, mindenhol felbukkant. Oszlóban megérkezve azt reméltük, hogy autóból is egy kicsit szétnézhetünk a városban, ellenben azok, akik beszeretnének menni a belvárosba, mindenki autóval fizetnie kell, kivéve az elektromos autók, nagyon sok elektromos autót láttunk, és az utak nagyon nagy százalékban alagútba vezetnek, tehát gyakorlatilag nem tudott autóból nézni a várost. Itt meglátogattuk az opera házat, ez egy nagyon érdekes modern építmény, aminek az oldalára fel lehet sétálni, a tetejére, gyakorlatilag, mintha a vízen sétálnál, nagyon-nagyon sokan sétálnak itt ezen az épületen. Majd ezt követően pedig meglátogattuk a híres Vigelandsparken parkot, ez az egyik legnagyobb olyan szoborpark, ahol egyetlen művész munkái vannak kiállítva, ez a művész pedig Gustav Vigeland. Itt meg lehet csodálni a szökőkút csoportot például, amely emberi élet körforgását ábrázolja. Vagy van egy nagyon magas oszlop, ahol 121 egybefonódó emberi testből épül fel ez a 50 méternél magas monolit oszlop, és ezen kívül különböző élethelyzeteket elevenítenek meg ezek a szobor, akár felnőtt, akár gyerek figurákon keresztül. Nagyon érdekes volt ez a park, egy kicsit megosztó, én úgy gondolom a vélemények szintjén, de mindenképp érdekes megnézni, mert érdekesek ezek a megközelítése a művész részéről. Oszlóban, hát említettem, hogy mi sízők vagyunk, a kedvenc sportunk a sízés, hát természetesen meglátogattuk a Holmenkollen siugró sáncot, vagy siugró tornyot, amely Oszlóban található, a Oszló mellett van egy domb, és hát ide természetesen ellátogattunk. Nagyon-nagyon érdekes volt, olyan picinek éreztük magunkat ez a nagy építmény mellett. Ez az egyetlen olyan tiszta fémből épült siugró torony egyébként, vagy így újították fel, de érdemes megmászni, hiszen ahogy felér az ember, gyönyörű kilátást tárul eléje, látható Oszló és az Oszlót körül ölelő fjordok, szaggatott fjordok világa, hát azok nagyon-nagyon szép, szerencsére itt nagyon szép időnk volt, úgyhogy jól beláttuk a környéket, és a siugró sánc körül pedig sí futópálya van, egy aszfaltos pálya, ami hiszen görgős sín is lehet nyáron is edzeni. Hát itt gondoltuk, hogy itt fogunk éjszakázni, egy parkolóba beálltunk, tulajdonképpen egy kis templomnak a parkolója volt, ahol ki volt írva, hogy nyugodtan lehet éjszakázni, és írták azt is, hogy melyek azok a napok, amikor általában ünnepnapok, amikor nem szabad a lakókocsisoknak beállni. Mikor lefeküdtünk, 3-4 autó volt, mire reggel felkeltünk, ennél sokkal több. De hát hihetetlen volt úgy reggel kávézni, hogy közben nézted, hogy hogyan edzenek a sportos norvégok, sőt, egy nagyon érdekes látvány is volt, hogy egy apuka hajtott felfele a dombon, és mögötte a csomagtartón ült a gyerek, a hátán pedig a síléccek, tehát hogy tényleg nagyon sportos nemzet, és hát ezért is szerettem volna eljutni Norvégiában, hiszen sokszor néztük a síközvetítéseket, és hát fantasztikus tehetségeket lehetett ott látni.